Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa: a halálos betegeknek nyújtsatok gondoskodást és megkönnyebbülést. Az egyház élete és jövője számára fontos a világi hívek nagyobb társfelelőssége. Ferenc pápa beszéde a Marianhilli misszionáriusokhoz. Interjú Fedeles Tamás történész professzorral, magyar diákok középkori római papszenteléséről.
Ferenc pápa: a halálos betegeknek nyújtsatok gondoskodást és megkönnyebbülést. A Szentatya a francia Cambrai egyházmegye tisztviselőivel és politikusaival találkozott október 21-én pénteken, akiket a politikai élet szerepére, a polgárokhoz való közelség jelentőségére emlékeztetett, különös tekintettel a betegekre és azokra, akik életük végén járnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövő nemzedékeire gazdag kulturális és szellemi örökséget kell hagynunk. Az Észak-Franciaországi Egyházmegye érseke Vincent Dolman főpásztor vezette közigazgatási képviselőcsoporthoz intézett beszédében Ferenc pápa kiemelte, hogy a politikának elsőbséget kell adnia a polgárok alapvető szükségleteinek, mivel azokat túl gyakran elhanyagolják olyan közkedvelt, divatos témák javára, amelyeknek kevesebb közük van a mindennapi élethez. Őket kell szolgálni és meg kell hallgatni szükségleteiket, távol maradva a valóságot elferdítő ideológiáktól és a média nyomásától, amely manipulálja és akadályozza azt kifejeződésében. Cambrai térsége Franciaország és Belgium határán található, amely egykor szénbányáiról, jelentős kohászati iparáról és textilgyárairól volt nevezetes. Az 1970-es évektől kezdődően azonban szörnyű csapást szenvedett el az ipari forradalom alatt virágzó bányák és gyárak bezárásával.
Purtroppo crisi economica significa anche purtroppo impoverimento della popolazione di queste regioni.
A gazdasági válság egyben a lakosság elszegényedését is jelentette, amely évtizedek óta kihívást jelent a térségnek, magyarázta a pápa. A társadalmi kihívások okozta aggodalmak mellett azonban a régió kulturális dimenziója is egyaránt fontos. Az ember ugyanis nem csak kenyérrel táplálkozik, hanem a kultúra által felszínre hozott gyökerekből is merít, amely segít mindenkit emberi méltóságára emlékeztetni, fejtette ki a pápa. A szociális kérdésekkel kapcsolatban Ferenc pápa kiemelte a leghátrányosabb helyzetűek befogadásának jelentőségét. Ez nem csak a migránsokra vonatkozik, akik különösen közel állnak Ferenc pápa szívéhez, hanem a fogyatékkal élőkre is. Nekik több struktúrára van szükségük ahhoz, hogy könnyebbé váljon saját és hozzátartozóik élete, valamint kifejeződésre jusson az őket megillető tisztelet és a munkához való hozzájutás lehetősége, hangsúlyozta a Ferenc pápa. Ezen kívül nagyon jelentős az idősek és az életük végén lévő emberek gondozása, akiket a palliatív kezelés fejlesztésén keresztül kell támogatni.
Gli operatori per natura hanno la vocazione di fornire cura e sollievo.
Az ápolóknak természetüknél fogva hivatásuk a gondozás és a fájdalmak enyhítése. A gyógyulás azonban nem mindig lehetséges, és azt nem kérhetjük az ápolóktól, hogy öljék meg betegeiket, magyarázta Ferenc pápa. Kifejtette az eutanáziával kapcsolatban, hogyha indoklással ölünk, akkor egyre többet tesszük majd. Ezért annak a reményének adott hangot, hogy ezekben a lényeges kérdésekben az igazság jegyében lehet vitát folytatni annak érdekében, hogy az életet annak természetes lezárulásáig kísérhessük el, ellenállva a mindenhol jelenlévő selejtezés kultúrájának. Ezt követően Ferenc pápa a kultúra szférájáról szólt, amelyet az egység fontos tényezőjének nevezett. A kultúra közös múlt, egy olyan történelem gyümölcse, amely ott történt, ahol éltek, és amely iránt szeretettel éreztek, ahol az egyház sosem tűnt el, magyarázta a Cambrai képviselőinek Ferenc pápa. Rátok vár, hogy értékeljétek és átadjátok ezt az örökséget a jövő nemzedékeinek. Ennek az örökségnek kettősnek kell lennie. Egy része az, amit kaptatok, másik része pedig az, amit nektek kell adnotok. A kulturális, társadalmi, intellektuális örökséget tovább kell gazdagítani, majd átadni. A Szentatya végül örömének adott hangot, látván azt, hogy a jelenlévők, akiknek felelősségük van a gazdasági, társadalmi kérdésekben, érdeklődéssel tekintenek az egyház üzenetére, amelyre mindig számíthatnak. Veletek együtt az egyház igyekszik elérni a migránsokat, az időseket, a betegeket, vagyis mindazokat, akik hátrahagyottak, és akiknek legnagyobb szegénységük a kirekesztettség és a magány. Zárta beszédét Ferenc pápa az észak-franciaországi Cambrai egyházmegye politikusaihoz és tisztviselőihez.
Az egyház élete és jövője számára fontos a világi hívek nagyobb társfelelőssége. Ferenc pápa beszéde a Marian Hilli misszionáriusokhoz. Október 20-án csütörtökön Ferenc pápa a vatikáni apostoli palota konzisztórium termében kihallgatáson fogadta a Marian Hilli misszionáriusokat nagykáptalanjuk alkalmából, és arra buzdította őket, hogy táplálják az állandó lelki pásztori megtérést, amely jusson kifejezésre minden tevékenységükben. A világiak papi és lelki képzésétől kezdve az új apostoli projektek megtervezéséig. Ferenc pápa a szinodalitásról és a világi hívek társfelelősségéről is szólt beszédében, amelyet a Marian Hilli misszionáriusokhoz intézett 17. káptalanjuk alkalmából, amelyre a Dél-Afrikában Franz Pfanner osztrák trappista misszionárius által alapított kongregáció centenáriuma után került sor.
Auspico che le vostre deliberazioni confermino la congregazione nel suo carisma fondativo.
A pápa éppen a közösség kezdeteire utalva arra kérte a misszionáriusokat, hogy ragaszkodjanak szilárdan az alapító karizmához, amely egyesíti az evangéliumi tanácsokhoz való hűséget, az evangélium ad gentes terjesztésének és Krisztus országának életszentségben, igazságosságban és békében való növelésének szenvedélyével. A pápa beszédében utalt a káptalan témájára, amely a következő. Szolidaritás, egyetlen lélekre és egyetlen célra kaptunk meghívást. Ferenc pápa rámutatott, hogy ez a téma különösen időszerű az egyetemes egyház által az elmúlt hónapokban megtett szélesebb szinodális útfényében. Ez egy egyházi út, amely előkívánja mozdítani a szeretett közösséget, minden megkeresztelt részvételét és missziós elkötelezettségét, a találkozáson, a meghallgatáson és az elmélkedésen alapuló lelki megkülönböztetés folyamatán keresztül, annak érdekében, hogy egyre nyitottabbá váljanak a lélek újdonsága és sugallatai iránt. A szinodális út lényeges eleme, hogy a világi hívek érezzenek nagyobb társfelelősséget az egyház életéért és jövőjéért, hangsúlyozta beszédében a pápa. A Marian Hilli misszionáriusok ebben a tekintetben példaként szolgálhatnak, mondta Ferenc pápa.
La storia della vostra congregazione mostra che fin dall'inizio la predicazione del Vangelo è stata accompagnata dall'impegno per incoraggiare le vocazioni autoctone.
Felidézte kongregációjuk történetét, amely azt mutatja, hogy a misszionáriusok számára az evangélium hirdetése a kezdetektől fogva együtt járt azzal az elkötelezettségükkel, hogy bátorítsák a benszülött hivatásokat, hogy előmozdítsák a helyi közösségekben az átfogó emberi fejlődést, és hogy fejleszék a közjó érdekében megosztott közös felelősség lelkiségét. A pápa arra buzdította a Marian Hilli misszionáriusokat, hogy miközben kitartóan törekszenek erőfeszítéseikkel erre az egységre és szolidaritásra az evangélium szolgálatában, ápolják a szüntelen lelkipásztori megtérést, hogy megnyilvánuljon kongregációjuk életének és tevékenységének minden dimenziójában, a világi hívek papi és lelki képzésétől kezdve az apostoli projektek konkrét tervezéséig. És ha a szinodalitás, amelyre az egyház ebben az időben meghívást kapott, együttjárást és együtt meghallgatást jelent, akkor az első hang, amelyre hallgatnunk kell, a Szentlélek hangja kell, hogy legyen, ne legyen kemény a szívetek, ne legyen zárt a szívetek. Interjú Fedeles Tamás történész professzorral, magyar diákok középkori római papszenteléséről. Október 17-én, hétfőn este a Római Német Történeti Intézetben mutatták be a Vatikáni Magyar Történeti Kiadványsorozat, a Collectanea Vaticana Hungariae három utóbbi kötetét, köztük Fedeles Tamás történész, a Pécsi Tudományegyetem professzora könyvét, mely az 1426 és 1525 közt Rómában szentelt magyar jelöltek pappászentelését elemzi. Most hallgassák meg Fedeles Tamással készített stúdióbeszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fedeles Tamás történészt, a Pécsi Tudományegyetem történész professzorát, illetve a Fraknói Kutatóintézet kutatócsoportjának a társ vezetőjét. Ezt a beszélgetést egy személyes sors is motiválja. Engem éppen 40 évvel ezelőtt szenteltek pappá, nem a római diáktársaimmal a Germanikumban, akik a napokban jártak éppen az őket szentelő Ratzinger bíborosnál, az Emeritus Benedek pápánál, hanem Máté Verebé Szentkuton 1982-ben Lékai bíboros úr szentelt pappá. De a fontos most, hogy milyen volt a papszentelés Rómában nagyjából a 15. század vége, tehát 1400-as évek végétől, egy nagyjából egy 100 éven keresztül, tehát a 16. század derekán évén, nagyjából a reneszánsz korban. Ennek a témának, Tamás, te szakértője vagy. Mutasd be nekünk, hogy hogyan érkeztek ide a diákok, köztük a magyar diákok, és milyen is volt a papképzés, amiről most van egy határozott képünk, de ezelőtt fél évezreddel talán más volt.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Valóban merőben különbözött a mai ismert gyakorlattól ez a papszentelés. Ugye ott kezdeném, hogy nem volt egy intézményes kerete a képzésnek, tehát nem úgy kell elképzeljük, hogy...
Katolikus egyház szerte.
Így van, nem volt szeminárium, nem volt kötelező teológiai oktatás, és hát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzeljük, hogy ki a helyi oktatási intézményekben elsejtött a latin nyelvet, hiszen azon mutatták be a szentmisét, illetve hát különböző volt a fölkészültségük. Viszont ami mégiscsak egy intézményes keretet adott a középkori klérusnak, hogy hát mindenütt azonos módon szentelték őket, és hát Róma nem csak ma egy magas presztízsű hely, a pápai kúria, a római kúria, ami nem feltétlenül Rómában volt megtalálható, hanem ahol a pápa tartózkodott éppen, hiszen Európa valamennyi részéről érkeztek folyamatosan olyan iskolások, szkolárisok, vagy a kisebb egyházi rendek birtokában személyek, akik Rómában szerették volna például az áldozópapi rendet fölvenni, és ennek megvolt az intézményes kerete, a 15. századtól, 14.-15. század fordulójától az apostoli kamara volt az egyik ilyen szervezet, ahol a külföldről érkezők, tehát Róma határain, Róma város 40 km-es határán kívül érkezők, hivatalosan be kellett, hogy jelentkezzenek. Nyilván a kor dokumentumai nem tették lehetővé, hogy identifikálják magukat, de mégis valami személyazonosságot kellett igazolni, és hát vizsgáztatták őket, hiszen kellett tudni latinul, az alapvető hitelvekkel tisztába kellett lenniük, kellett tudni énekelni, nyilván erkölcsös életüket kellett igazolni, tehát a moralitást is vizsgálták. Úgyhogy egy ilyen vizsgát abszolválva lehetett a szent rendek megfelelő fokozatához járulni. Egyébként Rómában ugyanúgy, mint a részegyházakban, csak hát Rómában volt ez az intézményes keret. És aztán a 16. század elejétől már nem csak a kamera apostolika szervezte ezt, kijelölt püspökökkel, hanem a római vikáriátus is szintén, akár tömeges szentelésekre is kell gondolni. A kedvenc példám 1496 márciusa, amikor több mint 100 embert szentelnek pappá, szentel pappá az egyik püspök, és köztük a magyarok alkották a többséget, több mint 50% magyar, tehát kárpát-medencei származású, vagy kárpát-medencében egyházi javadalommal rendelkező leendő klerikus érkezett ide az örökvárosba. Úgyhogy ez nagyon izgalmas.
A püspök küldött az egyes egyházmegyékből arra alkalmas személyeket, utána valamiféle hivatalos intézményes útja Rómába kerülni, és itt szentelni.
Mindkettőre van példa, tehát ugye eleve a helyi egyházi előjáró, a megyés püspök az, akinek a joghatósága alatt lévő személyek fölszenteltethetik magukat, fölvetik az egyházi rend egyes fokozatait. Normál esetben püspök, a helyi püspök egy elbocsátó levelet ad az illető személynek, és ezzel érkezik egy másik püspökhöz, adott esetben ugye a Róma püspökéhez, a pápához. De olyan esetek is vannak, ugye, hogy mi motiválja az utazást. Hát nyilvánvalóan, hogyha valaki zarándokként érkezik, számos ilyen hivatkozás van a korabeli forrásokban, hogy zarándok módjára érkeztek Rómába, szerették volna megnézni Róma városát, kegyeletüket leróni Szent Péter Pál apostol sírjánál, illetve a nagyobb zarándokbazilikáknál, és ha már itt időztek, egyébként húsvét környékén szokott ez megtörténni, 2 hetet itt voltak Rómában, akkor annak a csúcspontja volt, hogy itt vették föl mondjuk az áldozó papírrendet. Olyan is volt, hogy valami fajta törvénytelen dolog alól személyesen a penitenciária hivatalánál kértek fölmentést, ugye szentelési akadály alól így mentesítették magukat. Hát ekkor meg itt voltak Rómában, akkor magától értetődő volt, hogy akkor itt már föl is vették az engedély birtokában megfelelő szentrendet. Például nem töltötték be a megfelelő életkort, ugye itt komoly előírások voltak, hogy például áldozó pappá kánonjog szerint csak a 25. életévet betöltött személyeket szenteltek. Számos példa van egyébként, ez gyakorlatilag általánosan fölmentést kaptak egy kérvény alapján, hogy már 22-23 éves korban is föl lehetett venni a presbiteri szacerdoci ordót.
Milyen forrásokban lehet rábukkani magyar diákok római szentelésére, illetve másik kérdés, honnét érkeztek Magyarországon belül, akkor nagy Magyarországot tekintve?
Van egy homogén iratsorozat a Vatikáni Apostoli Levéltár Camera Apostolica fondjában, Libri Formatarum néven ismert ez a forráscsoport, ez 14 kötet. Itt gyakorlatilag akik 1426 és 1524 között a római kúriában szenteltették magukat, őket bejegyezték, persze elvesztek belőlük adatok, de ez volt a főbázis. Aztán van még néhány szentelési igazolás, papi okmány a részegyházakban is maradt, Bécsből, például a bécsi állami levéltárból is lehetett ilyet találni, római vikáriátus anyagában is lehetett találni ilyen dokumentumokat, tehát ez adta egyrészt a kiinduló pontot, másrészt a kérdés másik felére kitérve, hát a középkori Magyarország minden szegletéből azt lehet mondani, tehát Erdélytől kezdve a Barcaságon át, Szepesség, Zágrábi egyházmegye, 2 egyházmegyéből, a családból kevesen, Terénbiből és a boszniaiból egyáltalán nem, nyilván ezt én a török előretöréssel magyaráztam, ekkor még hát a hódoltság előkészítése zajlik, de ami igazából érdekes, a klerikus mobilitás, hát most gondoljunk bele, hogy az egykori Magyarország az hány mai országot jelent. Tehát ugye nyilván ez anakronisztikus ezt föltenni, de hát a mai helyzetben az érdekes, hogy ebben az iratanyagban a mai Szlovákia területére, mai Románia területére, Szerbia, Horvátország területére, Ausztria területére is vannak nagyon kiváló adataink.
A magyar jelenlét a mérhető lengyel, cseh, német, francia, spanyol jelenléthez képest milyennek tekinthető, úgy nagyjából arányos?
Említettem az 1496 március adatot, ott a magyarok reprezentáltsága igen magas, tehát megelőzi valamennyi általad felsorolt országból érkezőkét. Azonban azt lehet mondani, hát nyilván a német egyház, a francia egyház, akár az itáliaiak, román kívüliek domináltak, spanyolok, tehát az ibériai félszigetről érkeztek. Azt lehet mondani, hogy mondjuk a csehekkel összevetve a Közép-Kelet-Európára fókuszálunk, hát a csehek ugye kevésbé, hiszen ugye ott már a huszitizmus, katolikus egyház Morva részen, Sziléziában ott van, de kevesen, nagyon kevesen, ezt egyébként a nemrég hogy Gyenka Hlegyikova professzorasszony földolgozta. A lengyelekét meg várjuk, Marek Daniel Kowalski barátom a Krakkói Egyetemről foglalkozik ezzel. Valószínűleg hát a lengyel már a területek nagysága is, hát így a magyaréval valószínűleg paralel adatsort hoz. Én most szeretném megvizsgálni, illetve az adatok nálam vannak 1492 és 98 között teljes összehasonlításban, mert a magyarok nagy része akkor érkezett, érdekes módon a 1490-es években, hogy mekkora arányt képvisel a magyar jelenlét a római papszentel vonatkozásában, össze-európai viszonylatban. Ez izgalmas, tehát ezt remélem, hogy jövő nyárra ezt nagyjából föl tudom tárni a forrás alapján, és föl tudom dolgozni. És lehet, hogy még a kérdésekre is megpróbálok válaszolni, hogy mi ennek az oka.
Kedves Tamás, hálásan köszönöm ez az értékes beszámolót, annál is inkább, mert ez a téma, amiről beszélgettünk, egy ma élő valóság. Ma is vannak nagyon nagy számban Rómában tanuló kispapok, szeminaristák, akik lehetséges diákonus, illetve a papa szentelésüket itt élik majd meg Rómában. Köszönöm a tájékoztatót.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Fedeles Tamás professzorral Páter Virtasalyai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.